Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Páva utcai zsinagoga. Heti szakasz tanulási programja, és ezenéten a Slach Lecha, vagy Slach heti szakaszát olvassuk fel a zsinagógákban, ugye a híres kém történet. És a kémek, amikor Izrael földjén jártak, egy csomó temetést láttak. Egy ilyen temetéshez hasonló sztorival vezeti be a Rabbi Avi Geller az heti szakasz tanulását, amikor egy kis kelet-európai kisvárosban lakó ember, aki nem tud semmilyen más nyelven, csak jiddisül. Ez még egy picit abszurd a helyzet, ugye, mert tudjuk, hogy akik ilyen jiddises helyen laknak, azok az összes környékben lakó nyelvet ismerik, és vagy négy nyelven beszélnek, de mondjuk, hogy ő Párizsba utazott, és Párizsban az emberek csak franciául tudnak, és föltételezte, hogy hát nyilvánvaló, hogy minden ember tud jiddisül, és egy gyönyörű szép lakásban szállt meg, és ott kérdezte, aki ott arra járt, egy francia embert, hogy ez a szép lakás, ez kié, természetesen jiddisül. Mire a francia megilletődötten kérdezte, hogy mit szeretne? Mit mondott ön? Qu'avez-vous dit? Mondja, hogy aha, szóval qu'avez-vous dit, értem. Így hívják az illetőt, hát biztos egy nagyon gazdag és nagyon tekintélyes ember lehet, gondolja, ami kedves ismerősünk, aki kelet-európai városban nőtt föl. Utazik minden felé, mindenhol kérdezi, ez kié, az kié, amaz kié, mindenhol azt a választ kapja, hogy qu'avez-vous dit, hihetetlen, ez is a tiéd, az is a tiéd. Egyszer csak lát egy temetési menetet, és kérdezi, hogy hát ki az, akit itten temetnek. Megtudja, hogy itt is ezt a qu'avez-vous dit nevű embert. Ekkor a mi barátunk az égre emeli a kezét, és mondja, hogy qu'avez-vous dit, mennyi nagy vadonatárgyat összegyűjtöttél, és mindez mire volt jó. Te is ugyanúgy távoztál el az élők sorából, mint bármelyik másik ember. És ez a heti szakasz kapcsolódása az az, hogy ugye azt mondják a kémek, amikor visszatérnek az útjukról, hogy ez egy olyan föld, amelyik elnyeli a lakóit. Ilyen, hogy a föld elnyeli a lakóit? Azt mondja, hogy sok temetést láttak. Az a baj ezzel, hogy ez a sok temetés, amit láttak, mind-mind nagy, tiszteletteljes, tiszteletre méltó emberek, nek a temetése volt. Ezek voltak azok az emberek, akik őket lebuktathatták volna, hogy ők kémei egy idegen országnak, és komoly veszély lehetett volna nekik. Ehelyett az örökkévaló mit csinált? Hát elintézte, hogy ne éljenek, és ne tudjanak ellenük jelenteni. És ezt a nagy kegyelmét ők úgy értelmezték, hogy ez a föld elemészti a lakóit, hogy az emberek itten meghalnak. Mi ebből a tanulság? Az, hogy nincs az a jó dolog, amit az örökkévaló tudna velünk tenni, az ő nagy szeretetében, és mi ne tudnánk azt negatívan fölfogni. Ilyen dolgokra vagyunk képesek mi emberek. Nem ez egyébként az egyetlen kémtörténet, így a Tórában, és a, nem a Tórában, igen, de a Tanakhban, a folytatásban, akkor Izrael földjét kikémlelik. A Jehosua könyvében, a második fejezetben Jehosua küld két kémet csak ezúttal, és az az érdekes, hogy ez a két kém, ezek jelentenek Jehosának. Ugye ez pont a haftará ehhez a heti szakaszhoz. De a két kém, ez jelent a Jehosának személyesen. Míg ez a másik 12 kém, akit küldött a Mózes, ez egész népnek jelentett. Mi volt a különbség? A Málbim nagyon jól megmagyarázza. Kétféle kémkedés van. Az egyik a felderítés, vagy hogy mondjam, ezt nem tudom, hogy mondjam jól, ez a megtapasztalása a földnek, a felmérése, ez volt a Mózesnél, hogy meg kell nézni, hogy milyen föld az, amire megyünk lakni. Hogy jó föld, vagy nem. Amit a Mózes mond pont a heti szakaszban, hogy jó föld-e, vagy nem, milyenek a lakói, stb. És a Jehosuánál pedig már nem volt kérdés, hogy persze, hogy bemegyünk a földre, ez nem volt kérdés. Ott a stratégiai dolog van, hogy mik azok a gyenge pontok, ahol támadni lehet. Stratégiai akció. Ez nem egy stratégiai akció volt, itt a földet akarták megismerni. Na mostan, ugye azt el kell vessük, az egy nagy-nagy butaság lett volna, hogyha ők úgy akarnak dönteni, hogy az örökkévaló azt mondta, hogy menjünk be, de mi nem akarunk bemenni, mert nem tudom, mert nem tetszik nekünk a föld. Nem. Mózesnek olyan szándéka volt, hogy ez majd ki fog derülni, hogy milyen szép föld, milyen nagy, hatalmas lakosai vannak, és azokat mi mégis legyőztük. Egy ilyen lelkesítő, egy pozitív elvárásai voltak az egész akcióval kapcsolatban. Azt írja ugye, hogy Slach Lecha, küldjél magadnak, vagyis küldjél, ha akarsz. Van jogosítványod, hogy küldjél, de nem kötelező küldened, és ha az emberek akarnak küldeni, hát küldjenek. Az is egy érthető dolog volt ezen a pontján a történetnek, hogy mindeddig az örökkévaló természetfeletti dolgokat csinált. Ugye volt ez a felhő tűzoszlop, volt a 10 csapás Egyiptomban, a manna, ugye egy csomó csoda volt, ami a sivatagban kísérte őket, és az, hogy ők belépnek a Izrael földjébe, az valahol egy önállósulási folyamat is, mint egy kilépni a megadott spirituális keretek közül. Ez egyébként a zsidóságnak a nagy feladata, hogy nem mint a mint keleti vallások például, hogy ott a szentséget keresni az elvonultságban, az egyedülétben, ezzel szemben a zsidóságnak ugye az a feladata, hogy a mindennapokban, az élhető módon megélt vallásosság. És ugyanez volt a zsidók feladata itt, amikor a pusztából távozni és Izraelbe belépni akartak, hogy hagyjuk ezeket a természetfeletti csodákat, és most már természetes módon lássunk neki. Ha természetes módon látunk neki, akkor ezt ugyanúgy fogjuk vívni, mint bármelyik másik csatát. Ettől persze még az örökkévaló fogja a háttérből mozgatni a szálakat, de ez egy természetes csata lesz. Nem például, mit tudom én, megnyílik a föld, vagy jön egy pusztító betegség, és minden lakos kihal, vagy ilyesmi. Nem, rendes csata. Hogy elkezdje az ember élni ezt a dolgot. Na de ez egy olyan nehéz feladat, ami nem csak a kémeknek volt emberpróbáló, mind a mai napig minden egyes embernek emberpróbáló. Úgy csinálni, hogy természetes dolgokkal, a természetnek a törvényei szerint játszani, és mindeközben nem elfelejteni, hogy a szálakat háttérből az örökkévaló irányítja. Például, hogyha az ember beteg, bevesz egy gyógyszert, elmegy orvoshoz, és ilyen pillanatokban hajlamos elfelejteni, hogy de igazából az örökkévaló az, aki meggyógyít. Minden nagyobb életszituációban, amikor az embernek magának hozzá kell járulnia a dologhoz, mit tudom én, akár egy vizsgára készülés, akár egy munkaálláskeresés, minden ilyen nagyobb dologban az embernek nehéz fölismernie azt, hogy a örökkévaló irányítja a szálakat, és hát a kémekkel is ez volt az egyik nagy gond. Van egy megoldási javaslat erre a problémakörre, az ima. Az ima úgy működik, mint egy híd, Isten irányította világ spirituális valósága, és a természet irányította világ fizikai valósága között. Imádkozzunk Istenhez azért, hogy sikerüljön. És még egy szép dolog ehhez, hogyha valami ilyen dolog van, aminek sikerülnie kell, akkor annak a sikernek 50-50%-os megoszlása van. 50%, hogy én teszek érte valamit, és 50%, hogy imádkoztam érte, és az Isten megsegített ebben. A kémeknél volt még ehhez még egy plusz probléma is, hogy ugye ezek mind-mind nagy emberek voltak a pusztában. Magas rangjuk volt a vándorlás során, és hát az jutott eszükbe, hogy ha esetleg mi belépnénk erre a földre, a magas pozíciónkat, nagy kóvedünket, tiszteletünket elveszítenénk. Talán nem is olyan jó az a föld, és most lám itt a lehetőség, hogy mi mondhatjuk meg, hogy mi a helyzet, és erről nyilatkozhatunk, és ezzel befolyásolhatunk másokat. Az ember, amikor ilyen kísértésbe esik, hát ez egy nagy teszt neki, és sajnos itt beindul egy olyan dolog, amit ugye úgy hívunk, hogy racionalizálás, amikor az embernek van egy olyan, hogy a szíve dönt, és az eszével igazolja magát. Ha szívében ő már eldöntött, hogy mit fog mondani, akkor már utána csak azokat a mintákat keresi, amikor megy tényleg Izraelbe, hogy mi az, amiről rosszat fogok mondani. Az már nem kérdés, hogy rosszat fogok mondani, az a kérdés, hogy miről fogok rosszat mondani. Ott voltak például az óriások. Na most az óriásokra mondták, hogy milyen hatalmasok, hogy fogjuk őket legyőzni, és hogy hát most attól féltek tényleg, vajon, hogy óriásra nem tudnak megküzdeni. Ott volt a fáraó serege. Nem volt ez nekik elég? A Klausenberger rebének van egy szép magyarázata erre. Nem az volt a problémájuk, hogy nem fogják tudni legyőzni. A problémájuk az volt, hogy ezek az óriások élnek ezen a földön, a fizikai részen fizikailag óriások, és a zsidók, ők pedig spirituális téren kell, hogy óriások legyenek. Mintha az örökkévalónak lenne egy nagy elvárása, hogy aki ezen a földön lakik, az legyen óriás. ha én nem vagyok spirituális óriás, én ott nem tudok élni. És igazából ettől féltek, hogy talán én nem vagyok azon a magas szinten, talán én is el fogok bukni, és ezért inkább jobb be sem mennem. Szóval Mózes elküldte ezeket az embereket, de kifejezetten azért, hogy csak azt elmondják, hogy mit láttak, és ezzel egy lelkesítő beszédet tartsanak, a kémeknek más javaslatuk volt. És ott volt a kémek között két ember. Az egyik a Kálev ben Jefune, a másik a Hoseá bin Nun, akit a Mózes úgy hívott, hogy Jehoshua. Mi az, hogy a Mózes úgy hívta, hogy Jehoshua, tett a nevébe egy betűt, ezzel jobban emlékeztette őt az Isten nevére, ezt az egész folyamatot mai nyelven úgy hívjuk, hogy megáldotta. Egy különleges védelmet adott neki, mert ő volt az ő tanítványa, az ő szolgálója, és azt akarta, hogy hát tudta, hogy ezeknél az embereknél lehet valami probléma, és hogy ez a probléma, ami előre látható és lehet tőle tartani, ettől a Jehoshuát megmenteni. A Kalevnál nem ez volt a helyzet. A Kalev érezte, hogy itt valami rossz dolog van készülőben, lehetséges, hogy őt is meg fogják győzni arról, amit neki nincs szándékában. Ugye milyen fantasztikus, hogy ő ebbe bele tudott gondolni, és ilyen önkritikája volt, hogy ugyan én most azt gondolom, hogy az a föld jó, de mi van, ha majd meggyőznek, és ezért inkább megelőző csapást csinálok, lépéseket teszek. Mi volt ez a megelőző lépés, amit tett? Ez az volt, hogy elment imádkozni az ősatyák és az ősanyák sírjához Hebronba. Ha megnézzük, így szerepel a Tórában ez a mondat, 13. fejezet 22-es mondata. Vaya aluva negev, vaya vo at Hebron. Felmentek a Negevbe, és eljött Hebronba. Felmentek, és olvasd, fölmentek a kémek, mind a összes kém, és elment egyedül Hebronba. Miért egyedül? Ugye a Kalev volt az, aki egyedül elment, mert Jehoshua már megkapta az áldását. A Jehoshua azzal az áldással volt biztosítva, a Kalev pedig az imájával tett lépést annak érdekében, hogy biztosítva legyen az ő spirituális értelemben vett túlélése. Akkor tudjuk, hogy vittek a kémek mutatóba az ország gyümölcseiből. Ez is egy pozitív reklám lett volna ugye a Mózesnek a részéről, hogy nézzétek meg, milyen fantasztikus gyümölcsök vannak. Ha megnézzük azonban, ez ugye szőlőérés idején játszódott a történet, ez a Tórában le van írva. Na most, 8 ember vitt egy fürt szőlőt. Egy ember vitt egy gránátalmát, és még egy ember vitt egy fügét. Adjuk csak össze a számokat, 8 meg 1 az 10, 12 kém volt. Megint hiányzik az a kettő, az a bizonyos kettő. Miért pont az a kettő hiányzik? Meg tudjuk válaszolni könnyen. Rossz szándék volt a hozásban, a gyümölcs hozásában. Nem az, hogy nézzétek, milyen finom és nagy gyümölcs, és milyen szép termény, hanem az, hogy képzeljétek el, ha ekkorák a gyümölcsök, mekkorák lehetnek az emberek, akik azt megeszik. És amikor utaztak ezek a kémek, akkor az örökkévaló tett egy csodát. Örökkévaló is látta, hogy itt nem jó dolgok történhetnek. 80 napig tartott volna normálisan ez az utazás, és mégis 40 napig tartott. És ugye az lett végül a végzés, hogy egy napért egy év a sivatagban jár. Ugye 40 évig vándoroltak emiatt a kémtörténet miatt őseink a pusztában. 40 napot tartott a dolog, de 80 napot tartott volna. Igen, ám csak az örökkévaló nem akart, hogy 80 évet vándoroljunk a pusztában, ezért csinált nekik egy útlevágást. Amikor elkezdték mondani a kémek, hogy milyen föld az, akkor pozitívan kezdték mondani, hogy tényleg egy tejjelmézzel folyó ország, és milyen gyönyörű gyümölcse van, de. És ugye ez az a de, amit a hétköznapi beszélgetésekből minnyáján jól ismerhetünk, amikor valaki elkezd valamit mondani pozitívan, aztán jön a de. Akkor ez azt jelenti általában, ugye, aki tud a sorok között olvasni, az nagyon jól tudja, hogy igazából a de a lényeg, és ami előtte van, az érdektelen. A bölcseink erről meg is állapítanak egy általános szabályt, hogy ahhoz, hogy a legnagyobb hazugságot is elhiggyék, kell tenni bele egy kicsi igazságot. Úgyhogy ezért a részigazságokkal nagyon kell vigyázni. Igen, akkor tudjuk, hogy miket mondtak, ilyen elrémisztő dolgokat, hogy milyen nagy emberek élnek ott, hogy elemészti a lakosait, de tudjuk, hogy igazából mindkettő a javunkat szolgálja, erről már volt szó korábban, és van egy még egy fontos halaká, amit ismerni kell ehhez a kémtörténethez, hogy ugye a zsidóságban mindig a két tanú az, akinek a szava számít. Egy tanú az is tud valamit csinálni, de két tanú az igazi döntés. És pont ketten voltak, a Kalev meg a Jefune, meg a Joshua bin Nun, akik pozitívan nyilatkoztak Izraelről. És Jehoshua az ugye tudták róla, hogy biztos, hogy a Mózes fogja támogatni, mert ugye a Mózes irányába elfogult, hogy nála tanul, meg őt szolgálja, de a Kalevnél nem tudták ezt a dolgot. És a Kalev csinál egy kis trükköt, végig nem nyilatkozik arról, hogy mit akar mondani, és végig azt hiszik a kémek, hogy lesz 11-1 az arány, és akkor végül is ők bennük lesz a kém, a kettő, és a másik oldalnak meg nem. Így, hogy a Kalev meg a Jehoshua volt együtt, ketten, így az ő tanúbizonyságuk pontosan olyan súllyal esik latba, mint a másik 10, mert igazából mindkettőnél csak az a kérdés, hogy megvan-e a kettő. És hogyha megnézzük, hogy kezd elmondani a Kalev, hogy azt, amit mondott, a Midrás szerint úgy, hogy háborgó tömeg volt, és a háborgó tömeget mind-mind befolyásolta a kémeknek a negatív üzenete, és azt mondta, hogy tényleg ezt tette értünk a Ben Amram, a Mózes, a Amram fia, ennyit tett értünk, és akkor erre mindenki elhallgatott és figyelt, hogy hallják az még a Lashon Harát a Mózesről is, és akkor azt elkezdte mondani, hogy kihozott minket Egyiptomból, ketté választotta a tengert, adott nekünk mannát és vizet, és ezzel a Kálev elérte, hogy megszólalhasson, hogy úgy csinált, mintha ő is úgymond az ellenpárthoz tartozott volna. Azon az éjszakán az egész nép sírt, és ekkor van az a híres mondás, ugye, hogy az örökkévaló lenézett, és mondta, hogy hát ti most sírtok ok nélkül, adni fogok nektek okot, hogy sírjatok. És ez az éjszaka volt Avhó 9-e, ugye Tisza B'Av, ami igazából mind a mai napig attól az első bizonyos Avhó 9-től kezdve sírással telt. Már a pusztában is, ugye, minden Avhó 9-én úgy mondja a Midrás, megásták maguknak az emberek a saját sírjukat, belefeküdtek, és néhányan nem keltek föl. Ugye a pusztai nemzedéknek ki kellett halnia, mire beértek Kánaán földjére. Ezen kívül, mik estek Avhó 9-ére? Ugye, a két szentély pusztulása mindkettő. Akkor 1492-ben, amikor a zsidók kiűzettek Spanyolországból, az első világháború kitörése, ugye, az első világháborúnak a következménye volt végül is egyenes következménye a második világháború, és az aztán tudjuk, hogy milyen szörnyű következményekkel járt. Miután elhangzott ez a dolog, és bekövetkezett ez a baj, és a nép sírt, és folytatták az útjukat, nem tudjuk meg azonban a tórai szövegből, hogy mi történt a kémekkel. A Midrás azonban tudni véli, hogy ők ott a helyben egy szörnyű halált haltak, a nyelvük egészen hosszúra nyúlt, és leért a köldökükig, és a nyelvükből mindenféle férgek jöttek ki, belementek a köldökükön, megfertőzték, és ezek meg is ölték őket. Hát ez egy kicsit brutális, ez a Midrás, de arra emlékeztet minket, ugye, hogy a Lashon Hara, amit az ember mond, az ember testét megmérgezi. Milyen Lashon Hara kérdezhetni valaki? Nem mondtak ők semmi ember fiáról rosszat, csak a földről. A válasz az, hogy tanulni kell a Lashon Harának a szabályait. Egyébként a Rási szerint, ugye, meg az egy bölcsénk szerint is, ők tanulhattak egy kis Lashon Hara szabályokat, ugye lehet a mi honlapunkon is tanul Lashon Hara szabályokat, de ők nekik kifejezetten az elmúlt hétben volt alkalmuk, hogy ezt tanulhassák. Az előző heti szakasz ugyanis azzal ért véget, hogy amikor Miriam mondott Lashon Harát, és 7 napig karanténban volt, és az egész tábor arra várt, hogy elinduljanak, Addig a táborban mindenki tanulta a Lashon Hara szabályait, a helyes beszéd szabályait. És hát úgy látszik, hogy mégse tanulták meg jól. Van egy olyan szabálya ezeknek a szabályoknak, hogy valaki mondjuk ajánl nekem, hogy vegyek egy terméket. Hogy vedd meg azt az autót. Egy nagyon jó példány, és érdemes, mondjuk kikértem az illető véleményét, és azt mondta, hogy teljesen jó, és akkor jön valaki, egy harmadik személy, és azt mondja, hogy igen, azt mondta neked, hogy az jó, hát az egy évig se bír, és lerohadt teljesen, hát ez csak a hülyék veszik, ráadásul annál, hát az egészen szörnyű. Ugye ez nem is lássam, ez rechilut, ugyanis azt a tevékenységet hívjuk a rechilutnak, ami egy pici gyűlöletet okozhat egy másik ember felé részemről. És bennem ugye azért lehet ilyenkor gyűlölet, mert hogy én nekem az ember teljesen jó szívvel ajánlott, tehát miért ajánlott, tehát vagy nem tudta, vagy mi volt. És itt ebben az esetben ezt a földet nem más ajánlotta a zsidó nép figyelmébe, mint az örökkévaló. És ezt a terméket leszólni, az pontosan ugyanolyan, ugye, mint az örökkévalót leszólni, hogy nem jó földet ajánlott nektek az örökkévaló. Kellennél szebb példa Lashon Harára? Rossz beszédre? Aztán olyan is volt, olyan emberek is voltak, akik úgymond csüvét csináltak, és megbánták az egész dolgot, látván a szörnyű következményeket, hogy mégiscsak tévedés volt az egész, az egy jó föld, menjünk be, elfoglaljuk, erősek vagyunk, az örökkévaló segíteni fog minket. Az örökkévaló ezt mondta tényleg, de nem akkor. A kémek bűne előtt. A kémek bűne után ezt a 40 éves dolgot mondta. És ezek az emberek megpróbálták, hogy ők nekik jobban tetszett az örökkévaló előző üzenete, mint a mostani, és megpróbáltak e szerint eljárni. Hát ez nem a megfelelő módja a tesuvának, ugye ezt talán mondani sem kell a megtérésnek. És a Mózes figyelmeztette őket, ez nem lesz jó. És az amalekiták és a kanániták leszálltak a hegyekből, és megtizedelték a seregeiket, és hát ebből látszik, hogy még a jó szándék sem teljesen tökéletes, hogyha az ember nem figyel előtte az örökkévalónak a véleményére. Úgymond ezt ma úgy mondjuk, vagy úgy fogalmaznánk meg, vagy mai nyelven, hogy ez a dásztora, a Tóra véleménye. Mielőtt valami nagyobb dolgot akarunk csinálni, kérdezzük meg, hogy mit mond a Tóra. Kérdezzünk meg egy tudóst, nézzünk meg a véleményeket, legyünk egy picit körültekintőbbek, mielőtt neki megyünk egy seregnek a teljes hittel és teljes jó szándékkal. Még három kisebb epizód van a kémtörténet után, szintén ebben a heti szakaszban. Az első ebből a háromból az, amikor az örökkévaló mintegy megnyugtatja az megmaradt embereket, akik természetesen nagyon el vannak keseredve, hogy mi lesz velünk, mennyi ideig fogunk vándorolni a pusztában, mi ki fogunk halni, mi lesz a gyerekeinkkel? Ők is kihalnak, vagy mi lesz? És erre mondja, hogy majd amikor beléptek a földre, akkor ezt és ezt az áldozatot kell hoznotok, ez egy kis vigasztalást nyújt az embereknek, hogy igenis be fognak lépni 40 év múlva a földre az ő leszármazottaik. Ezután van egy olyan kis epizód, a második ilyen epizód, amikor a szombatszegés, a világ történelem első szombatszegését láthatjuk. Az előző szombatot azt a zsidó nép megtartotta, és a második szombatot azt már nem, valaki, nem ismerjük az illetőt, de lehetséges, hogy ez pont az a Szlofhád volt, akinek ugye az öt lányáról tanulni fogunk, hogy meghalt az apjuk, és csak lányok voltak, és a fiúk örökölnek, akkor hogyan örököljenek a lányok. És ugye ez volt egy később egy ilyen jogi probléma, amiről meg kellett kérdezni az örökkévalót. De azt mondják a bölcseink, hogy azért nem volt olyan rossz szándékú. Ez, aki ugye fákat szedegetett, ugye megkosés, ez egy tórai tilalom a munkára, és igazából ő valójában azt akarta, hogy bemutatni, hogy milyen komoly dolog ez a szombat, hogy ugye le van írva, hogy aki megszegi, annak meg kell halnia, de az emberek nem vették elég komolyan, és ezért ő föláldozta magát, mondván, hogy ő majd szedegeti, és ezért ő meg fog halni. Na most a Mózes maga sem tudta, hogy mi a teendő az ilyen esetben, ő félt ugye egy halálos büntetést kiszabni önmaga, és ezért arra az időre őrizetbe vetette, manapság ezt börtönnek hívnánk. Ugye ugyanúgy, ahogy volt az az illető, aki az örökkévalót átkozta, őszintén őrizetbe vetette a Mózes, ott is az volt, hogy a Mózes óvatosabb volt ugye ilyen dinénefásott életügyekben. És sőt, van egy ilyen egyéb magyarázat is, hogy milyen durva ez, hogy valaki azért, hogy bemutassa, hogy a szombat komoly, azért megszegi a szombatot, pontosan az ellenkezőt csinálja, mint kellene. Hát ez egy vitatott dolog, hogy van, aki szerint ez, ez helyes, nem helyes, de tudjuk ugye, egy olyan szabály van, hogy amit csinál az ember azért, hogy a munka el legyen végezve, az munkatilalom alá esik, tórai tilalom. De hogyha csak értelmetlen dolgot csinál, ami szintén melaká ugyan, szintén tórai munka, de semmi haszna nincs belőle. Mit tudom én, bármi olyasmi dolgot, hogy az nincs belőle haszna. Az nem munka tórai alapon, a rabbik azt is megtiltották. Mivel egy rabbinikus tilalmat szegett meg ezzel, aki szedte a fát. Hiszen ő nem akarta a fákat felszedni, nem volt vele semmi feladata, csak demonstrálni akarta a szombat súlyosságát. A harmadik epizód pedig ugye, mivel zárul a heti szakasz, azaz a parancsolat, hogy kell ugye az embereknek a szemlélőrojtot, a cicitet föltenni minden olyan ruhára, aminek 4 szöglete van, 4 sarka van. Ezek ilyen emlékeztető rojtok. Megvan írva, hogy ez a tehelet égszínkék színűnek kell lennie, és ennek az égszínkék cín, ez teljesen elveszett, ugye ez a chilazon nevezetű speciális állatból lett ez a szín anyag kinyerve annak idején, amikor volt. Ma nem tudjuk, lehet, hogy létezik ez a chilazon, csak nem tudjuk, hogy melyik állat az. És nem tudjuk, hogy milyen színű az a kék, de azt tudjuk, hogy a tenger színére is emlékeztet minket, meg a ég színére is emlékeztet minket. De ettől még a szemlélőrojtokat mi viseljük, csak fehér színűek általában. Ugye tudjuk, hogy vannak ilyen dolgok, hogyha összeadjuk a cicitben a rojtok számát, akkor kijönnek a parancsolatok, hogy ezek minket emlékeztetnek a örökkévaló parancsolataira, és hogy amikor meglátjuk a cicitet, akkor eszünkbe jut, hogy amit esetleg elfelejtünk, hogy van egy örökkévaló, és az parancsolt nekünk dolgokat, és az embernek tartózkodnia kell mindenféle bűntől. Illetve az is benne le van írva a heti szakaszban szintén, és ezzel zárul az egész, hogy az ember emlékezzen meg az Egyiptomból való kiszabadulásáról, kivonulásáról, és az örökkévaló vezetett minket ki. Szintén egy olyan dolog, amit reggel és este, akkor mondjuk a smát, és olvassuk ezt a részt, akkor erre gondolunk, és ezzel ezt a micvát is teljesíteni tudjuk.